Füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, Bellhomme meg az dabogara. A Le Havre-i gyorskocsi útra készen áll Szrikvetodban, és az utasok is teljes számmal összegyűltek ifjabb mai Andrin fogadója, a kereskedőház udvarán, várták a névolvasást. A kocsi sárgára volt mázolva, s a kerekek is sárgák lehettek valaha, de most már csak nem szürkének látszottak a rájuk tapadt sártól. Az elülsők egészen aprók voltak, a hátulsók magasak és törékenyek, ezek hordozták a felfúvódott állati hasra emlékeztető, idomtalan utasfülkét. A három fehér gebét, melynek ezt a batárszörnyet el kellett vontatnia, már befogták, kettőt egymás mellé, a harmadikat előre, hatalmas fejük, nagy kerek térdük rögtön szembe tűnt. Úgy látszott, már is elszunnyadtak e különös jármű előtt. Most megjelent Cézsaire Horlaville, a kocsis, egy alacsony növésű, potrohos, de azért fürge kis ember. Nem hiába hágott fel lépten nyomon a kerekekre, kúszott fel a kocsi tetőre, arca vörös volt a szabad levegőtől, esőtől, vihartól és a kupicáktól, szeme hunyori a széltől és a jégtől, keze fejével megtörölte száját, és kilépett az udvarra. A mozdulatlanul váró parasztasszonyok előtt jókora kerekkasok álltak, teleriadt baromfival. Cézsaire Horlaville fogta és sorra felrakta valamennyit a kocsi tetejére, aztán, már sokkal óvatosabban, elhelyezte mellettük a tojásos kosarakat, végül pedig feldobott néhány zacskó magot és zsebkendőbe, vászon, vagy papírdarabba bugyolált. Apró csomagot, majd kinyitotta a hátsó ajtót, s egy listát húzva előzsebéből, szólítani kezdte a neveket. A Gorgevillei plébános úr, a pap kivált a csoportból. Hatalmas szál férfi volt, széles válú, testes, lilásba játszó arca barátságos. Felhúzta reverendáját, mint a nők a szoknyájukat, a hátsóra lépett, és bemászott a batárba. A Rollevosz Legrinecsi tanító, a nyurga, félszegember, térdét verdeső császár kabátjában, sietve lépett a kocsihoz. És ő is eltűnt a nyitott ajtóban. Poiret gazda, két hely, jött Poiret, egy magas, hajlott hátú paraszt, eke görnyeztette, koplalása szalta, csontos, bőre szikkadt a mosdatlanságtól. Nyomában aprócska, sovány felesége, akár egy fáradt kecske, két kézzel markolva óriási, zöldernyőjét. Rabot gazda, két hely, rabot tétovázott, határozatlan természet volt. Inkább megkérdezte, csak ugyan engem hisz, a kocsisnak, akit kópénak becéztek, már nyelvén volt egy tréfás visszavágás, amikor rabot hirtelen az ajtó felé lódult. Felesége taszított a hátba, egy magas, szögletes fehér nép, kerek, hordónyi hassal és lapát tenyerekkel. Rabot úgy csusszant be a kocsiba, mint patkány a lyukba. Caniveau gazda, valóságos hústorony alatt nyögtek fel a rugók, többet nyomott, mint egy gyökör, aztán őt is elnyelte a sárga fülke. Bellhomme gazda, a hosszú, szikár paraszt félre bicsaklott nyakkal, szenvedő arccal kullogott oda, fülén zsebkendővel, mint, akit erős fogfájás gyötör. Mindnyájan kék zubbonyt hordtak ózsdi, különös szabású, fekete, vagy zöldes posztóból készült ünneplőjük fölött, amelyben Le Havre utcáit róják majd. Fejükön magas, tornyos sejem sapka, a normandiai viselet legfőbb békessége. Cézsaire Horlaville becsapta öreg bárkája ajtaját, felkapaszkodott a bakra, és nagyot csördített az ostorral. A lovak, mintha felriadtak volna, megrázták nyakukat, csengőik halkan megzendültek. A kocsis ekkor teli tüdőből elordította magát Gyi, és végigvágott a lovakon. Azok megmozdultak, neki rugaszkodtak, slomha, egyenetlen kocogással útnak eredtek. A kocsi zötyögve, bugdácsolva szaladt mögöttük, meglazult ablaktáblái, óskarugói furcsa mód csörömpöltek, míg az utasok imbolygó sorain minden zökkenőnél hullámzás futott végig. Sokáig nem szólt senki, a plébános iránti tisztelet megbénította a nyelveket. Ő kezdte meg a társalgást, lévén beszédes és közvetlen ember. Nos, Caniveau uram, hát hogy van mindig? Kérdezte, a mázsás paraszt, akit termete, nyaka, potroha. Egész testi valója rokonított a pappal, mosolyogva felelte. Csak egyformán, és a plébános úr. Ó, nekem sosincs okom panaszra. És maga Poiret uram? Kérdezett tovább a pap. Ó, megvonnék én is, csak a repce hozna többet az idén. Mert úgy állnak a dolgok, hogy a többi éppevvel kéne pótolni. Hát igen, nehéz idők járnak. Úgy ám, nehéz idők. Hagyta rá Rabot nagy darab felesége, olyan hangon, mint egy bakakáplár. Mivel szomszéd falubéli volt, a plébános csak névről ismerte. Maga a blondellány? Kérdezte. Én, engem vett el Rabot. A cingár, félénk Rabot arcán elégedett mosoly terült szét. Üdvözölte a társaságot, nagy biccentéssel köszönt, mintha azt mondaná, ehole, én vagyok az a Rabot, aki elvette a blondellányt. Egyszer csak Bellhomme, aki még mindig a fülén tartotta zsebkendőjét, keservesen nyögni kezdett. Ilyen formán, És lábával dobogva is jelezte, hogy iszonyúan kínlódik. Ennyire fáj a foga, fordult oda a plébános. A paraszt egy pillanatra abba hagyta a nyögést. Nem a fogam a, plébános úr, felelte, nem a fáj, a fülembe van a baj, bévül. Mi van a fülében? Tájog. Tájog-e, nem-e, azt nem tudom, de hogy egy nagy bogár, az tény és való, mert hogy a pajtában aludtam, a szénán, akkor mászott be. Egy bogár, biztos benne, hogy biztos vagyok-e, akár az üdvösségembe, plébános úr, hisz furtom furt rág itt a fülembe. Leszi a fejem, a szent leszi, jaj, és megint rákezdte a dobogást. Az eset nagy érdeklődést keltett a kocsiban. Mindenki kifejtette véleményét. Poirot pókra gyanakódott, a tanító viszont erősítgette, hogy hernyóról van szó. Ó, már látott ilyet az ornei campemuretben, ahol 6 évig élt. Sőt, azt is tudta, hogy a hernyó a fejébe is behatolt az illetőnek, s az orrán áttávozott. Mivel azonban a dobhártyát átfúrta, az illető megsüketült erre a fülére. Én inkább azt mondanám, Giliszta jelentette ki a plébános. Belhomme, fejét oldalra hajtva és az ajtónak támasztva, ő szállt fel utolsónak, szüntelenül nyögött. Jaj, akármi legyek, ha nem hangya ez, egy nagy hangya, mert irgalmatlanul csíp. Ó, plébános úr most megnyargal-nyargal, jaj, megkövezni tőle, orvosnál nem voltál, kérdezte Caniveau. Nem én, aztán miért nem, az orvostól való félelem, mintha meggyógyította volna Belhommeot. Kiegyenesedett, de a zsebkendőt azért nem tette el. Már miért? Te tán szívesen vesztegeted a pénzed ezekre a naplopókra. A doktor eljött volna egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször is. Az annyi, mint 2 tallér, 2 egész tallér a szent. És mi csinált volna, mondd meg nekem, mi csinált volna ez a naplopó, mi? Tudod-e, Caniveau elnevette magát. Nem én, azt most hová igyekszelem így? Le Havreba, Chambrelanhoz. A Mekki, hát a javasember, miféle javasember, aki apámat is meggyógyította. Apádat. Azt hát, igaz, jó ideje annak. Miért, neki mi baja volt? Megrekedt benne a szél, azt már alig bírta mozgatni kezit lábát. És mi csinált neki ez a Chambrelan? Meggyúrta, mint mikor a kenyeret dagasztják, megnyomkodta 2 marokkal, és nem telt bele pár óra, elment a szél. Belhomme szentül hitte, hogy Chambrelan ráolvasást is alkalmazott, de erre nem, mert hivatkozni a plébános előtt. Caniveau ismét megszólalt, nevetve mondta. Nem valami nyúl van a te füledbe, mi? Tán ebbe a lyukba vackog be, a sok tövis mián. No, várj csak, rögvest kiugratom. Azzal hangtölcsért formált a tenyeréből, és utánozni kezdte a vadat hajtó kutyák ugatását. Saholt, kaffogott, nyöszörgött, ugatott. Nagy derültség támadt a kocsiban, még a tanító is nevetett, bár nem volt szokása. Belhommenak azonban láthatólag rosszul esett a gúnyolódás, úgyhogy a plébános másra terelte a szót, rabot nagy darab feleségéhez fordult. Nagy maguknál a család, ugye? Nagy, plébános úr, haj, de nehéz fölnevelni azt a sok kölyket. Rabot bólintott, mintha ő is mondaná. Bizony, nehéz fölnevelni őket. Hány gyerek van? Az asszony határozottan, erős és biztos hangon vágta ki. 16, plébános úr, 15 van az uramtól. Rabot még szélesebben vigyorgott, s megint oda biccentett a társaságnak. Az ám 15 gyereket csinált ő rabot egymagában. Az asszony tanúsítja, senki nem vonhatja hát kétségbe. Büszke is rá, a ragyogóját. De a 16. vajon kitől van? Erről nem szólt Robotné. Nyilván az első volt igaz. Bár lehet, hogy tudták is, mert senki sem lepődött meg. Még Caniveau se figyelt fel. Ám Belhomme egyszer csak megint rázendített. Jaj, hogy turturkál oda benn. Jaj, megkövesni tőle. A kocsi megállt a Poite kávézó előtt. A plébános Belhommera nézett. Ha egy kis vizet öntünk a fülébe, talán kijön, ami kínozza. Megpróbáljuk. Már hogy ne, csak is. Mindenki leszállt, hogy ott legyen a műtétnél. A plébános mosdótálat, törülközőt és egy pohár vizet kért. Majd meghagyta a tanítónak, hogy nyomja a beteg fejét mélyen a tál fölé. És mihelyt a vízbe hatolt a füljáratba, hirtelen fordítsa meg. Caniveau azonban, belekémlelve Belhomme fülébe, hát ha szabad szemmel is meglátja a bogarat, hirtelen felkiáltott. Hinnye a nem jóját, micsoda kulimász, ezt kikő kotorni elébb, öregem. Sose keszmerek ki a nyulad ebből a csirizből. Beleragad mind a 4 lába. A plébános is megvizsgálta a rést, s túl szűknek és túlságosan eltömődöttnek találta a bogár kilakoltatásához. A tanító takarította ki egy gyufaszál és egy ront segítségével. Aztán a plébános, feszült várakozás közepette, fél pohár vizet öntött a szabaddá tett nyílásba, a víz szétfolyt Belhomme arcán, megnedvesítette haját és nyakát. A tanító akkor hirtelen megfordította a fejét a mosdótál fölött, olyan mozdulattal, mintha le akarná csavarni. Néhány csepp hullott a fehér edénybe. Mindenki fölé hajolt. Bogárnak se híre, se nyoma. Belhomme azonban kijelentette. Nem érzek már semmit. Mire a plébános diadalmasan felkiáltott. Biztos megfulladt. Ebben valamennyien megnyugodtak. Visszaültek a kocsiba. Ám alig kerekeztek tovább, Belhomme iszonyú ordításban tört ki. A bogár felébredt. Állította, és neki vadult. Sőt, bemászott a fejébe, most már az agyvelejét rágja. Belhomme úgy üvöltött és vonaglott, hogy Poiretné azt hitte, megszállta az ördög. Sírva fakadt, s hányta magára a keresztet. A fájdalom aztán csitult egy kisé, s ekkor a beteg közölte, hogy a bogár körbejár a fülében. Ujjával mutatta az útját, szinte látta, szemmel követte. Erre méne, megkövesni tőle. Caniveau nem állhatta meg szó nélkül. A víztül dühödötte meg. Tamborhó van szokva. Megint kitört a nevetés. És Caniveau folytatta. Mindjárt odaérünk a Bourbeux kávézóhó, ott adj neki egy kis törköit, és megcsöndesül menten, meglásd. De Belhomme már nem bírta tűrtőztetni magát. Úgy ordított, mintha nyúznák. A plébánosnak tartania kellett a fejét. Megkérték H.C. Sajrehorlavillet, álljon meg az első háznál. Csak hamar oda is értek egy útmenti majorhoz. Belhommeot bevitték, s ráfektették a konyhaasztalra, hogy megismételjék a műtétet. Caniveau még mindig amellett kardoskodott, vegyítsék a vizet pálinkával, attól megrészegedik és elalszik a bogár, sőt talán el is pusztul. A plébános azonban az ecetet választotta. Ezúttal cseppenként töltötték a keveréket a fülbe, hogy leszivárogjon egész a bogár fészkéig, és pár percig benne hagyták. Majd itt is előkerült egy mosdótál, s a plébános és Caniveau, ez a két óriás egyszerre átfordította Belhommeot, a tanító pedig megkopogtatta az egészséges fülét, hogy a másikból mindenki tisztuljon. Még Csajrehorlaville is bejött, az ostor a kezében, hogy lássa, mi történik. És a mosdótálban egyszer csak apró, barna pont jelent meg, semmivel se nagyobb egy hagyma magnál. De azért mozgott. Volha volt, meglepett kiáltások hallatszottak, majd kirobbant a nevetés. Egy volha. Ó, ez igen, ez aztán igen, Caniveau a combját csapkodta, Csajrehorlaville az ostorát pattogtatta. A plébános hahotája a szamárordításra emlékeztetett, a tanító nevetése a tüsszentésre, míg a két nőből kodácsolásszerű hangokat csalt ki a vidámság. Belhomme felült az asztalon, ölébe vette a mosdótálat, s komoly figyelemmel és kielégült dühvei szemlélte a cseppvízben evickélő legyőzött kis állatot. Hát meg vagy, te dög, morogta, és ráköpött. A kocsis majd megpukkadt nevettében, segyre. Csak ezt hajtogatta. Egy bóha, hát meg vagy, besteféreg, besteféreg, besteféreg. Majd hogy lecsillapodott egy kisé, elkiáltotta magát. Gyerünk indulás, elég időt vesztettünk, és az utasok, még mindig nevetgélve, visszamentek a kocsihoz. Belhomme azonban, aki utolsónak ért oda, kijelentette. Én mének haza Srikvetodba. Semmi dogom Le Havreban ilyenkor. Mire a kocsis? Bánom is én, hanem a helyed, azt fizesd meg. Csak felit kérheted, mert hogy nem vagyunk túl félúton. De igenis, az egészet kérem, mert hogy azt mondtad, végig jussz. A vita csak hamar bősz veszekedésé fajult. Belhomme esküdözött, hogy nem ad többet hússóunál, Csajrehorlaville viszont erősgette, hogy azért is 40-et fog kapni. Ordítottak egymással, farkas szemet nézve, közvetlen közelről. Caniveau leszállt. Először is fizetsz 40 sóút a főúrnak, aztán. Egy pohárral mindnyájunknak, az annyi, mint 55, aztán adsz 20-at Csajrenek így rendbe. Van, kópé. A kocsis felragyogott a gondolatra, hogy Belhommenak 3 frank 75-öt kell leszurkolnia. Rendbe. Akkor hát fizessél, nem én. Kezdem azon, hogy a főúr nem is. Doktor, ha nem fizetsz, visszapakollak a Csajre kocsijára, és viszlek Le Havreba. Azzal az óriás átnyalábolt a Belhommeot, és felkapta, mint a pejhet. Amaz látta, hogy hasztalan ellenkezik. Előhúzta bukszáját, s fizetett. Aztán a batár tovább gördült Le Havre felé, Belhomme pedig indult vissza Srikvetodba, s az utasok elcsöndesedve nézték, hogy a nimbolyok hosszú lábszárai fölött kék zubbonya az út fehér szalagján.